prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Tisztelettel köszöntjük a hallgatókat, a mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek. Prémium kategória első részében a hazai makrogazdasági kilátásokról beszélgetünk, szót ejtünk a forintnak a gyengülő trendjéről, illetve arról, hogy egyáltalán milyen nehéz helyzetben vannak a jegybankok. Lesz-e várható-e válság a következő előttünk álló időszakban? Műsorunk második részében pedig befektetési alapokról, befektetésekről lesz szó, olyan stratégiákról, amelyek kapcsán egy műhelytitkokba való betekintést tud nyújtani vendégünk, aki az egyik hazai befektetési alapkezelő társaságnak a vezérigazgatója.
Ez még mindig a prémium kategória.
Rengeteg kérdés van, ami felmerül most a piaci volatilis környezet következtében makrogazdasági fronton is. Eleve a magyar gazdaságnak a kilátása is vetnek fel kérdéseket elég, hogyha az uniós forrásokkal kapcsolatos bizonytalanságra gondolunk, de közben látjuk azt, hogy a forint is meredek gyengülést produkált, és olyan kérdéskörök vannak, amiket szakértő vendégünkkel, Jobbágy Sándorral, a Concord értékpapír vezető makroelemzőjével beszélünk át. Szervusz, üdvözlünk!
Szervusztok, és köszöntöm a hallgatókat is!
Rögtön, ami, hogyha a globális folyamatokat nézzük, akkor egy komoly probléma forrás lehet, az, hogy ha visszatekintünk egy kicsit korábbra, itt a 2008-as válságkezelésre, azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen az azóta eltelt 11 néhány évben folyamatosan és elég drasztikusan emelkedik a globális adósság állomány. Erre természetesen a COVID pandémiával kapcsolatos krízishelyzet és annak a menedzselése csak rátett egy lapáttal. Mennyire kell egyébként ezektől a globális adósságállományoktól tartani? Kicsit hazabeszélünk Magyarországnak a helyzete ebből a szempontból. Te mennyire tartasz egy adósságválságtól?
Én azt gondolom, hogy egy picit ilyen rejtett kockázattá vált a felgyülemlett adósságállomány az egész világon. A fejlett gazdaságokban, ahol GDP arányosan nagyon nagy az adósságállomány, ott különösen. Talán érdemes is ezt az elején így tisztázni, hogy általában a GDP arányos adósságmutatókat nézzük, mert ugye ez az, ami mutatja, hogy ténylegesen milyen terhet is jelent egy bizonyos adósságtömeg egy gazdaságban. Tehát azt gondolom, hogy itt a sok egyéb probléma mellett, ami most a makrogazdaságilag jelen van, amikről majd fogunk beszélni, ezek mellett most eléggé háttérbe szorul ez a kérdés, de azt gondolom, hogy meglehetősen méltatlanul, mert ez egy igen jelentős probléma, mert ugye költségvetési szigor, ami visszatudná fogni az adósságtömegeket, az most ugye nagyon sok költekezni való miatt, akár geopolitikai okok miatt, akár az infláció miatt, akár a növekedési félelmek miatt, ez a költségvetési szigor ez szinte sehol a világon nem tud megvalósulni, hogyha a nagyobb gazdaságokat nézzük, és akkor a másik út, hogy valamilyen csökkenés jöhessen, egyébként ugye sok esetben GDP 100%-a fölött lévő adósságrátáknál, ahhoz ugye, hogyha költségvetésben nincs mozgástér, akkor a GDP-ben kell találnunk valamit, ugye a mutatónknak a nevezőjében, és ugye itt az lenne jó, hogyha akkor az minél gyorsabban nőne, mert hogyha lehet, hogy mondjuk egy országnak 10 év alatt mondjuk megduplázódik az államadósága, de hogyha a jövedelme, vagyis a GDP-je is megduplázódott, akkor végül is nem lett rosszabb a helyzet, sőt, hát ugye könnyebb végül is kifizetni. A nagy kérdés ugye, hogy a GDP hogyan tud nőni, és ugye ez a kérdés, ez most különösen akut kérdés, amikor recessziós félelmekről beszélnek elég sokfelé a világban. Ugye itt a nominális GDP-t kell a számításba venni, tehát a nominális GDP az az inflációtól is tud nőni. Ez az, amit a hétköznapokban az adósság elinflálásának szoktunk hívni. Én azt gondolom, hogy most a különböző adósságkezelési, és nagyon idézőjelbe kell tenni az adósságkezelést, lehetőségek közül most ez az, ami a gyakorlatban leginkább működik.
Hogy látod az állampapírpiaci hozamokat, akár az USA-ban, akár hazánkban? Hogy szerinted már közel állunk a hozamok tetőzéséhez?
Azt gondolom, hogy itt érdemes ketté bontani a választ a rövid futamidőkre és a hosszabb futamidőkre. Ugye a rövid futamidők esetében a meghatározó az az, hogy a Magyar Nemzeti Banknak még ugye tovább kell emelni az irányadó kamatot ebben az évben. Ugye elég nagy az inflációs nyomás, és a forint stabilizálásához is szükséges, úgy tűnik a piaci árazások alapján, hogy szükséges, hogy magasabb legyen a kamat. Ebből az következik, hogy a rövidebb futamidejű kamatok, amiket leginkább közvetlenül befolyásol a Nemzeti Bank, ezek még tovább fognak emelkedni, ezt szinte borítékolhatjuk. A hosszabb futamidők esetében ugye már kérdőjeleket vett fel valóban ez a 8% fölötti szint, hiszen hogyha most belegondolunk, hogy valaki megvehet 8% fölött egy állampapír, egy 10 éves vagy egy még hosszabb futamidejű állampapírt, akkor úgy gondolhatnánk, hogy ez azért egy nagyon pesszimista árazás, hogy 10 éven keresztül 8%-ot, évi 8%-ot elvárni. De most ez a helyzet, és ha ezt extrémnek is érezzük, ugye azért volt néhány olyan válsághelyzet, akár 2008 vagy 2010-11 körül, amikor akár a hozamok, vagy éppen a német állampapír fölötti hozam különbözetünk még ennél is nagyobb volt.
Valahogy az embernek van egy olyan érzése, hogy kezd most már ez egy ilyen általánosan elfogadott perspektíva lenni, hogy a hazai fizetőeszköz az gyengülésre van ítélve. De egyébként, hogyha megnézzük az elmúlt heteknek a hírflóját, akkor ott is tulajdonképpen csupa negatív dolog látszik, tehát rekord mértékű a külkereskedelmi hiányunk, nem alakult jól a júniusi devizakötvény kibocsátásunk, a jegybanki kommunikáció szerint most már óvatosabb ütemben jöhetnek további kamatemelések. Hogyha egy kicsit kitekintünk, akkor ugye azt látjuk, hogy júliustól véget ér az eszközvásárlási program az eurozónában. Egyébként is mindenhonnan az hallatszik, hogy erősödnek a stagflációs kockázatok globálisan, és ugye itt van még az EU források folyósítása körüli bizonytalanság, ami szintén nem segít. A címszavak után mi az, amit várni lehet egyébként tendencia szerűen a forinttól?
Láthattunk így június első felében egy olyan 50 bázispontos kamatemelést, ami ugye az egyhetes betétre vonatkozott, ugye ez a gyakorlatban a jegybank irányadó kamata, és ez azért volt egy érdekes lépés, mert bár ugye áprilisban és aztán különösen májusban is láttunk forint gyengülést, de áprilisban és májusban a jegybank nem reagált ilyen úgymond hóközi, tehát a normál alapkamat döntő ülésen kívüli lépéssel nem reagált a forint alakulására, illetve az infláció emelkedésére. És aztán ez júniusban viszont megint megtörtént. Gyakorlatilag ezt akkor láthattuk, amikor már kezdett olyan jeleket mutatni az euró-forint árfolyam, hogy mintha kezdene oda ragadni ez a 400-as szinthez, vagy a 400-as szint közelébe, és azt gondolom, hogy ez volt, ami többek között, csak egyéb mellett egyébként az inflációs helyzet és egyebek, ami kiváltotta a jegybanknak ezt a lépését, ami azt jelezheti, hogy a jegybank számára abszolút nem nem lenne komfortos, hogyha tartósan 400 forint felett ragadna az árfolyam. De ugye, amit említettél is a kérdésben, ugye nagyon sok globális tényező is van, ami most erőteljesen befolyásolja a forint árfolyamát is. Különös tekintettel ugye a világszerte és a nagy jegybankoknál felerősödő kamatemelésekre, ugye az euróvezet esetében az előrevetített és egyre szigorúbban hangzó kamatemelési várakozásokra, az inflációra, recessziós aggodalmak vannak, és hát persze itt van a háborús helyzet is sajnos, ami ugye földrajzilag nagyon közel van hozzánk, ezért jogosan kalkulálhatunk úgy, hogy a forint árfolyamában egy talán sok más országhoz képest is, vagy más európai devizákhoz képest is nagyobb, úgymond háborús prémium van beárazva. És ugye ezzel szorosan összefüggően ugye van egy gyakorlatilag válságnak nevezhető európai energiahelyzet, amiben szintén jelentősen érintettek vagyunk az Oroszországból származó nagy arányú energiaimportunk miatt, energiafüggőség miatt, és én azt gondolom, hogy ez is egy komolyabb prémiumot jelent, vagy egy komolyan prémiumot vesz rá az euró-forint árfolyamra. Összességében látszik az, hogyha ezt a prémiumot, vagy ezt a felárat számszerűsíteni szeretnénk, ugye akkor ezekben az úgynevezett CDS jegyzésekben, amik ilyen de facto biztosítási díjak, amik az állampapírokhoz kötődnek, ezeknek a mértéke, ez gyakorlatilag most már jó ideje magasabban van, mint az Ukrajnában kitart háborúnak az elején, és elég komoly együttmozgást mutat az euró-forint árfolyammal is. Tehát azt mondhatjuk, hogy nagyon sok negatív tényező rakódik valóban az árfolyamra, és valóban nem komfortos ez az árfolyam, az infláció szempontjából egyértelműen, hiszen az importon keresztül ez egy extra inflációs nyomást hoz be, amikor amúgy is van bőven elég sok. És ami a kilátásokat illeti, ott pedig azt mondhatjuk, hogy nagyon gyors változásra, hogy a globális tényezőkben azt gondolom, hogy nem érdemes számítani. Ami a hazai tényezőket illeti, ott pedig ugye az EU-s forrásoknak a helyzete az egy különösen kiemelt helyzetbe került tényező, ami a forintra is hat. Hogyha ezzel kapcsolatban lenne pozitív fejlemény, akkor egészen biztosan erőteljes pozitív hatással lenne a forintra az ország kockázat csökkenésén keresztül. De ez is egy olyan tényező, hogy ennek az időzítése az nagyon nehezen kalkulálható jelenleg.
Világszerte a jegybankok egy nagyon szűk mesdjén próbálnak egyensúlyozni a között, hogy egyrészt az inflációt lejjebb tudják vinni, de ne okozzanak ugyanakkor recessziót. Te hogy látod, hogy van esély rá, hogy sikerüljön a jegybankoknak kifogni a szelet az infláció vitorlájából, hogy közben ne taszítsák recesszióba a gazdaságot, tehát mert tudnak egy soft landinget produkálni?
Azt gondolom, hogy nagyon jelentősen megnőtt egy recessziónak a valószínűsége. Bár én arra számítanék elsősorban, hogy ez inkább a jövő évet érintheti majd, de hogyha a szigorítás, a jegybanki szigorítás, ami egyébként hozzáteszem az inflációs szempontból, én azt gondolom, nagyon messze van még a túlszigorítástól. Ez viszont a növekedés szempontjából nagyon könnyen tud túlszigorú lenni egy olyan helyzetben, ami ezzel az energiaválsággal és nagyon sok kínálati problémával, chip hiánnyal, és még lehetne sorolni, mi mindennel van megterhelve. Itt nagyon könnyen be tud következni az a furcsa és hát eléggé nem kívánatos helyzet, hogy miközben a jegybank kiszigorítása az infláció szempontjából még lehet, hogy nem is lesz elégséges, de a növekedést már erősen tudja rongálni. És ezzel kapcsolatban, ha a magyar helyzetet nézzük, ahol ráadásul ugye már jóval előbb megkezdődött a szigorítás, mint a Fed, vagy pláne az euróvezet esetében, itt azért azt lehet látni, hogy a gazdaságpolitika másik fontos eleme, hogy a költségvetési politika is nagyon nagy aktivitást mutatott az utóbbi időszakban, különösen ugye 2021 végén, 2022 legelején, és itt a költségvetési ösztönzés, költségvetési hiány növekedése, az ugye az egyensúlynak nem tett jót, volt azért egy érdemi egyensúlyromlás költségvetésben és fizetési mérlegben is, de minden esetre emögött olyan intézkedések voltak, amik rövid távon azért a GDP növekedését elég komolyan megtámasztották. Ugye egy látványos 8%-os első negyedéves GDP ugrást, mondhatjuk így, láttunk Magyarországon. Persze ennek az értékéből ugye sokat lemondt az a rengeteg egyszeri hatás, ami mutatta, hogy a negatív globális hatásokat ilyen mértékben, vagy akár csak közelítőleg ilyen mértékben nem fogjuk tudni kompenzálni, és 2022 hátralévő részében már egy jelentős lassulás jöhet. Azt gondolom, hogy Magyarországot tekintve még nem fenyegeti recesszió a 2022-es évet. A 2023-as év, amikor már jobban látjuk majd a jegybank kiszigorítás hatását, az viszont ilyen szempontból kockázatos lehet, és az a legkevesebb, hogy jelentősen belassul a növekedés, de valóban a recessziós félelmek is, hát mondhatjuk, hogy nem lesznek irreálisak. És ugye ez globálisan is jellemző lehet, és ugye kisnyitott gazdaságként ugye ez is fontos, hogy tartósan nem fogunk tudni elszakadni a globális tendenciáktól.
Egy válság az mindenki számára azért elég rémisztőnek hangzik. Milyen tényezőkre érdemes figyelniük a hallgatóknak?
A Magyarország esetében, amit már említettünk, az EU-s forrásoknak a helyzete, hogy hogyan alakulnak az ezzel kapcsolatos tárgyalások, ami ugye a piaci árazás és értékelés és forint szempontjából különösen fontos lehet, hogy a három nagy hitelminősítő közül kettő, a Fitch és a Moody's már megszólalt ezzel kapcsolatban, és jelezték, hogy a magyar szuverén adósság besorolás, tehát a hitelminősítésünk gyakorlatilag veszélybe kerülhet, hogyha nem érkeznek ezek az EU-s források. És szintén ugye a döntési kérdések előtt áll Magyarország is, sőt egész Európa, talán nem túlzás, azt mondja, hogy az egész világ az energiahelyzettel kapcsolatban, hogy a különböző szankciós döntések, illetve a kínálatot befolyásoló döntések, az energiatermelést meghatározó döntések azok hogyan alakulnak, mert jelenleg úgy tűnik, hogy itt egy elég erőteljes borulás van kereslet-kínálat egyensúlyában, és ez akár az inflációt, akár a növekedést nézzük, ez egy kiemelten fontos tényező. Hát elég csak arra utalni, hogy tényleg ha a 21. században arról beszélgetünk Európában, akár Nyugat-Európában is, hogy lesz-e mivel fűteni majd ezen a télen, akkor ez elég jól jelzi, hogy ez milyen kritikus helyzet.
Bízunk azért a legjobb kimenetelben. Köszönjük szépen a beszélgetést Jobbágy Sándornak, a Concord Értékpapír vezető makroelemzőjének. További szép napot, jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen én is.
ez még mindig a prémium kategória.
A prémium kategória második részében megvizsgáljuk, hogy hogyan gondolkodnak a befektetési alapkezelők egy ilyen rendkívül volatilis környezetben. Vendégünk Gyurcsik Attila, az Accord alapkezelő vezérigazgatója, akit szeretettel üdvözlünk. Szervusz!
Sziasztok!
Rögtön adja magát a kérdés, elnézve itt a BAMOSZ-nak az első fél éves adatbázisát, a hazai befektetési alapok teljesítményéről, hát meglehetősen vegyes a kép, és azért nem árulunk el nagy titkot, hogy a ti alapkezelőtök egy üdes infót jelent. Hogyan gondolkoztatok egyébként az idei év kapcsán?
Az alapvetően mi úgy gondoltuk, hogy a jegybankok, a gazdaságpolitikusok már jó pár éve a tűzzel játszanak, amikor stimulálják a gazdaságot, meg belenyúlnak számos ponton a gazdaság szerkezetébe, és a tűzzel játszanak alatt azt értem, hogy nagyon sok olyan folyamat, nagyon sok rendezés született, ami az álmos könyv szerint, vagy tehát a közgazdaságtan egyszerű szabály szerint előbb-utóbb inflációt okoz. És amit gondoltunk az idei évről, az, hogy most van az a pillanat, amikor a múlt bűneiért, ha úgy tetszik, vezetni kell, és ez a rengeteg stimulus, pénznyomtatás és egyéb beavatkozás a gazdasági folyamatokba, az picit megbosszulja magát, és magasabb inflációs adatokon keresztül rákényszeríti a jegybankokat arra, hogy kamatemelésekkel és a vártnál drasztikusabb kamatemelésekkel próbálják letörni ezt az inflációt. Ugye ez volt az alapvető képünk, azt meggondolkodtunk, és nyilván erre valójában még rátett egy lapáttal az orosz-ukrán háború, ami egy második körös az energia és az élelmiszerárakon keresztül egy második körös inflációs nyomást gyakorol, meg fog gyakorolni sajnos meg a jövőben is az árindexekre. Szóval hogy alapvetően ez volt a gondolat, és általában úgy szokott lenni, hogyha a jegybankok szigorúbbak, mint amit ugye korábban a piac gondol, akkor általában a részvénypiacok, az eszközpiacok is megérzik. És ugye azért azt is látni kell, hogy mondjuk az előző 10 évet úgy éltük végig, hogy volt egy nagyon laza monetáris politika, egy többnyire laza fiskális politika, Trumpot, amikor megválasztották 2017-ben egy viszonylag jó ciklikus növekedésre, még rástimulált az amerikai költségvetési politika adólazításokkal, meg különböző egyéb programokkal. Nyilván, tehát egy alapvetően nagyon laza setup volt, és emellett ugye nem volt infláció, tehát ezt lehetett büntetlenül csinálni, és amit meg most látunk, és nyilván a Covid is rátett egy lapáttal, hogy ezekért a bűnökért vezekelni kell. A Covid úgy tett rá egy lapáttal, hogy további stimuláció vagy stimulusra készítette a jegybankokat, meg a gazdaságpolitikusokat, és hát lényegében az összes puskaport előttük az elmúlt 10-12 évben, és hát most úgy tűnik, hogy ennek hát, hogy benyújtják a számlát az infláción keresztül a gazdaságok ilyen értelemben, tehát hogy sajnos ennek ára lett ennek a rengeteg beavatkozásnak.
És hogy látjátok, hogy ez a vezeklés végéhez közeledik, vagy azért még bőven van bűnhődnie a tőkepiacoknak?
Nagyon jó kérdés, ez a millió dolláros kérdés, tehát kamatpálya, amit most látunk, ez nagyjából az, hogy ilyen ősz környékén 4% körül lesz, amit egy rövid kamat, ez képes-e megfogni az inflációt, vagy sem. Erre szerintem nagyon kevesen tudják a választ. Nekem az érzésem, hogy már közeledünk ahhoz a ponthoz, hogy ezek a rövid kamatok érdemben képesek legyenek megállítani az inflációt, de azt is tudni kell, hogy egy kamatemelés, amíg mondjuk átmegy a rendszeren, az nem egy hónap. Ugye a monetáris tranzíció, ezt így hívják, az több hónap, vagy több negyed év alatt fejti ki a hatását. Tehát ami igazunk is van, és mondjuk a mostani kamatpálya már érdemben meg tudja kapni az inflációt, azért annyira sietni nem kell. Tehát ez mire először az inflációs adatokban érdemben meg fog látszani, az vélhetően hónapokra van innen.
Tehát akkor beléptünk tulajdonképpen egy medve piacba, ennek a definíciója ez a 20% feletti esés, illetve azt is tudjuk, hogy egy átlagos ilyen medve piaci környezet az nagyjából 10 hónapig tart. Mi azért most a várható értéke ennek? Tehát azért sok tényezőt érintettünk, tudjuk azt, hogy azért itt óriási adósságállományok halmozódtak fel, tudjuk azt, hogy milyen inflációs adatok jöttek ki, tudjuk azt, hogy van egy orosz-ukrán háború, aminek nehezen látható a megfelelő megoldása. Hogyan lehet ebből az egészből kikevergőzni azon kívül, hogy a az árazás meg az értékeltségek azok értelemszerűen valamikor majd érzékelhetően javulnak itt, itt az esések következtében.
Rövid távon ti leszelnek, hogy milyen mély lesz ez a medvepiac, nyilván nem nehéz megmondani. De ugyanakkor azt gondolom, hogy kb. 10-12 éven keresztül szokott hozzá a gazdaság és a piac ahhoz, hogy gyakorlatilag nulla a kamat, és a pénznek ugye nincs semmiféle kamata, sem, tehát a nominális értem egyáltalán. És 10-12 hónap, az, ha közelről nézi az ember a piacokat, az rettentő hosszúnak tűnhet, de azért van reális esély, hogy a mostani kamatszint az képes lesz arra egyrészt, hogy megfogja az inflációt, másrészt olyan nagyon drasztikusan hasson. Tehát azt gondolom, hogy annyira hozzászoktunk az olcsó pénzhez, és ahhoz, hogy nincsenek kamatok, és a gazdaság olyan szinten rászokott erre a drogra, ha úgy tetszik, hogy a kiózanodás szerintem alapvetően a gazdaság történeti mértékekkel nézve egy nagyon gyors folyamat lesz. Tehát ha megnézitek azt, hogy akár ugye a kriptodevizák piacán milyen mértékű visszarendeződés volt néhány hónap alatt, hogy ez egy jó indikátor arra, hogy a gazdaságban is ezek azok a jelenségek, amelyek az olcsó pénznek köszönhetően túlfűtötté tették a gazdaságot, szerintem elképesztően gyorsan fognak összezuhanni. Tehát emiatt, bár aki közelről nézik a piacot, az azt gondolják, hogy már úgyis van nagyon régóta medvepiacon, de valójában nem. Úgyhogy ez még egy jó pár, én azt gondolom legalábbis, hogy ez még jó pár hónapig eltarthat, de mondjuk a gazdaság történeti léptékkel nézve, az egy relatíve gyors józanodás lehet, én arra számítok.
Ugye egy külön nehézség volt az elmúlt időszakban, az elmúlt fél évben a befektetők számára, hogy 60 részvény, 40 kötvény portfólióban gyakorlatilag mind a két elem nagyon-nagyon rosszul teljesített, hogy a kötvénypiacokon az USA-ban soha nem láttunk ilyen rossz évkezetet, és a részvények is medvepiacba fordultak. Viszont ami érdekes, hogy mennyire külön vált, vagy más mozgatórugók kezdték el mozgatni a kínai és amerikai részvényeket. Ugye 2020-tól 21 februárig egy nagyon masszív felülteljesítés volt Kínában, aztán 21 februárig bezárólag Kína 18%-ot esett, míg az USA 16%-ot emelkedett, és most a második negyedévben megint azt látjuk, hogy Kína elkezdett felülteljesíteni, és 15%-kal felülteljesíti az S&P-t, ugye a helyi S&P China 500 index. Itt hogy látod, hogy ez egyrészt kitarthat-e, hogy a világ két legnagyobb gazdasága ennyire más ritmusra mozog, vagy itt szerinted várható egy recoupling, vagy egy újra együttmozgás, illetve így standalone alapon láttok-e lehetőséget mondjuk a kínai piacban, ugye ott egyrészt a Covid utáni újranyitás, másrészt a nagyon szigorú szabályozói szigorítások is úgy tűnik, hogy alább hagynak majd, látok-e értéket a helyi, akár tech részvényekben, akár hagyományosabb szektorokban?
Nagyon jól mondtad, hogy eltérő ritmusban van a két gazdaság, és azt gondolom, hogy ez még jó pár negyed évig így maradhat. Tehát az évelei, pont egyik meetingünkön én azt mondtam, hogy talán az egyik legnagyobb kockázat, akkor évelején úgy gondoltam azt, hogy Kína ugye szinte egyedüliként a nagy gazdaságok közül nem engedte keresztül a koronavírus a lakosságán, és ugye ez a probléma az időről időre van, hogy elő fog jönni, és ugye a kínai gazdaságnak a lassulását végső soron itt az év első felében az ugye az okozta ezek a lezárások, emiatt egy teljesen más ritmusban van most a kínai gazdaság, mint az Egyesült Államok. Szerintem továbbra is kérdés a kínai COVID-politika, de hogyha ha hihetünk, de alapvetően azt gondolom, hogy hosszú távon ezt a kérdést meg fogják oldani, akár úgy, hogy átengedik a vírust, akár úgy, hogy ténylegesen végigoltják a lakosságot olyan módon, hogy immunissá váljanak és el lehessen engedni azt a lezárási politikát, akkor ott már az látszik, hogy a kínai gazdaságot stimulálni kell és lehet, mert nyilván egy lezárt gazdaságot nem tudsz stimulálni, de egy kinyitott gazdaságot azt lehet. Ezért a Kínában egy növekedési stimuláció fog történni vélhetően, sőt már el is kezdődött ennek a megvalósítása. Mindeközben az USA-ban, ugyebár a gazdaság lassítása folyik a Fed által, annak érdekében, hogy az inflációt megfogják. Tehát értem szerint két külön nagyon más ritmusban lévő gazdaságról beszélünk. Én úgy gondolnám, mint oly sokszor a történelemben, hogy most is, hogy lehet, hogy a hogy a Kína az előbb, ilyen szempontból előbb fog ebből a helyzetből kijönni, és így a kínai piacon egyébként, vagy a részvénypiacokon akár lehet is keresni valója az aktív befektetőknek.
Rengeteget esett a Bux Index, és hát mégiscsak prémium kategória műsorunknak a neve, ráadásul tudjuk azt, hogy több hazai társaságban azért rendelkeztek érdekeltségekkel, a médiában több helyen is megjelentél, például a Magyar Telekom közgyűlése kapcsán ezzel kapcsolatos szakmai véleménnyel. Mit tesz egy ilyen környezetben egyébként egy olyan profi befektető, aki értékalapon gondolkodik? Vannak-e egyébként vonzó célpontok itt a magyar piacon a jelentős eséseket követően?
Ugye a magyar helyzet az nagyon sok szempontból speciális, hiszen mondhatnám azt, hogy a részvények nem voltak drágák 2-3 hónappal ezelőtt sem, mégis ugye most sokkal lejjebb van az áruk, és ennek ugye van egy elég egyértelmű oka az, hogy a költségvetés helyzetének a rendezése érdekében mindenféle külön adókat kellett kivetni a hazai társaságokra, tehát a teljesítmény az ennek fényében érthető. A kérdés az, és ugye ez 1 millió dolláros kérdés a magyar partner szempontjából, hogy ezek az adók tényleg ideiglenesek lesznek, vagy pedig tartósan kell számolni vele, és ugye ezt ma még senki nem tudja, és emiatt. Hát azt mondom, hogy ha 2 évig maradnak ezek a külön adók, akkor a magyar parketten található papírok többsége rendkívül olcsóma. Nyilván, ha viszont végtelenig maradnak az adók, hiszen már volt arra példa, hogy ideiglenesen bevezetett külön adók aztán örökre beépültek a rendszerbe, erre is volt már példa, akkor viszont sajnos indokolt a mai árazás, hiszen akkor ugye azzal kell számolnunk, hogy számos nagy cég esetén a árbevétel, a profit egy igen jelentős hányadát az állam tartósan el fogja vonni, ez pedig értelemszerűen csökkenti a potenciális értékét, tartósan csökkenti a potenciális értékét ezeknek a vállalatoknak. Úgyhogy a kérdésedre a válasz az, hogy mit csinál egy ilyen helyzetben egy alapkezelő, mi alapvetően emiatt az okok miatt, mert ugye tartottunk attól, hogy ez megtörténik, hogy megtörténhet, nagyon minimálisra csökkentettük a hazai részvény kitettségünket. Valószínűleg ezzel egyébként nem voltunk egyedül, hiszen értelemszerűen a bizonytalanság az általában a befektetések ellensége.
Mi az egyébként értékalapon, mi az a szint, ahol már elgondolkoztok, akár itt most EV/EBITDA-ra gondolok, vagy árfolyam nyereségrátára, amire azt mondjátok, hogy azért mindenféle országkockázati prémium, speciális kockázatok, vagy likviditási kockázat ellenére jobban ránéztek erre a részvényre, és akár lépcsőzetesen, vagy valamilyen stratégiával megpróbáljátok beemelni a fundamentumok alapján?
Nagyon jó kérdés, igazából az a nehézség ebben, hogy az egész régiónk is alapvetően nagyot esett az orosz-ukrán háború miatt, egy kevésbé kedvelt helyé vált. Tehát, és ugye erre rakódik rá még egy extra magyar diszkont. Tehát hogy alapvetően azt akarom ezzel mondani, hogy a régiós részvények sem drágák valójában, és tehát itt azért arról beszélünk, hogy osztrák, lengyel, nagybankok ilyen 6-7-es eredmény szorzón forognak, tehát ettől mondjuk egyébként érdemben azért nem tér el a magyar papírok árazása sem, tehát egy általában a régiót is rendkívül negatívan érint, és egyébként Európát is, hiszen Európa ezen az energiaválságon keresztül azért nagyon komoly kockázatokkal szembesül az Egyesült Államokhoz képest, vagy akár a világ más részéhez képest. Szóval ez egy ilyen érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy nekünk alapkezelőként nagyon fontos diversifikálni, tehát mindamellett, hogy látjuk, hogy a régió nagyon olcsó, főleg ilyen helyzetben, amikor ennyire sok kockázat van, sok előre nem látható kockázat, akkor érdemes egyébként a földrajzi diversifikációt is növelni, tehát mondjuk például tengeren túlon, vagy más régiókban is befektetni, nem csak a mi régiónban, mindenre, hogy ezt olcsónak látjuk. Én azt gondolom továbbá, hogy válaszoljak is egy kérdésedre, hogy nem is feltétlenül ezeket az eredményi szorzókat nézném, hanem ilyenkor, amikor általában ilyen medvepiac van, akkor az osztalékhozamok felértékelődnek, mert azok adnak egy ilyen stabil flow-t a részvény árfolyamoknak is. Jellemző az, hogy azok a papírok itt a régióban, amik például 2-4 osztalékot fizetnek, azok azért jobban teljesítettek az elmúlt fél évben, azokhoz képest, amelyek ugye jóval kevesebbet És ugye itt jön a kritikám, vagy a kritikánk ugye a Magyar Telekom felé is, ahol ugye pont ez az osztalékfizetés az, ami mélyen elmarad, vagy elmaradt a vártól az elmúlt években, és hát látszik is sajnálatos módon a részvényárfolyam teljesítményén.
Ugye, ha már osztalékokról beszélünk, a román piac az kiemelkedőnek tekinthető historikusan ebben a tekintetben, a régió többi piaca közül. Mit látsz a román piacon, akár árazás szempontjából, akár egyéb több izgalmas fejlemény is várható a közeljövőben a román tőkepiacokon? Egyrészt a piac egészére milyen véleménnyel, vagy másrészt pedig, hogyha esetleg van egy-két topiked, amit, vagy érdekes sztorid, amit szerinted érdemes követni a befektetőknek?
Jó sztorim van, nem biztos, hogy bele fogunk félni az időkeretbe, de igyekszek rövid lenni. Tehát tényleg alapvetően a román piac egy nagyon különleges helyzetbe került, abban a szempontból sajnálatos módon, hogy az orosz-ukrán háború miatt részben. Értem ez alatt azt, hogy itt a régiós gáz és áram meg energiára nagyon megemelkedtek, és azt kell tudni Romániáról, hogy ilyen áram, meg földgáz tekintetében többé-kevésbé ők önellátóak, és azok a cégek, akik ezt művelik, azok pénzben vagy egészben tőzsdén vannak, tehát ilyen módon a maga román tőkepiac az egy erősen energiatúlsúlyos részvényindex, ez egyik fontos info. A másik fontos info, hogy ezek nem többnyire, de mondjuk részben vagy egészben állam által tulajdonolt cégek, van ami nem egyébként, De az fontos, hogy van egy szabály Romániában, hogy az adott évi eredmény 50%-át minimum osztalékként kell fizetni. És ez a két dolog, hogy 4-5-szörűzöttek a gáz meg az áramárak, és hogy a minimum felét ki kell fizetni, tehát például atomerőm is van a tőzsdén, mondjak ilyen példát. Ez azt jelenti, hogy ezek az energiavállalatok, ezek masszívan 10% feletti osztalékot fizettek, és fognak fizetni a jövőben, mert ez annyira megnőtt az eredményük az áram és gázárak megemelkedése miatt, hogy hát szó szerint úsznak a készpénzben. Szóval a román piacnak van az egyik különlegessége az ezt, hogy elképesztően olcsón tudunk, és energiaváltozat lenni. És fontos hangsúlyozni, hogy ez nem szénbányákat jelent, hanem például vízenergiavállalatot, atomerőművet, vagy gázkitermelőt, tehát hogy azért inkább a zöldet fele ennek az energiamixnek. Úgyhogy emiatt ez egy érdekes vagy érdekesebb szelete a régiós piacnak, és látszik is, hogy emiatt felül teljesít.
Köszönjük a beszélgetést Gyurcsik Attilának, az Accord alapkezelő vezérigazgatójának, további szép napot, jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Ez még mindig a prémium kategória.
Prémium kategória végére értünk, azért reméljük tényleg, hogy nem egy mély válság irányába haladnak előre a folyamatok. Tulajdonképpen ugyanazokat a témákat érintettük ma, amelyekkel már az elmúlt adásokban is többször foglalkoztunk. Előkerült az infláció, előkerültek a recessziós kockázatok, az, hogy a jegybankok nehéz helyzetben vannak, és azért a Magyarország kockázat is úgy áll, ezt elsősorban a hozamokon, illetve a forint helyzetén látjuk, hogy bizony-bizony a befektetők azért prémiumot várnak el annak érdekében, hogy nevezhetjük értékeltségi diszkontnak is annak érdekében, hogy ide helyezzék a megtakarításaikat, vagy azoknak egy részét. De hogy látod a hazai piacnak a jövőjét, meg a makroképetben?
Én azt gondolom, hogy ahogy Sanyi is kiemelte, az első részben az EU-val való megegyezés az egy kulcskérdés lesz a magyar eszközárak alakulása szempontjából, tehát egy pozitív fejlemény esetén azért egy jelentős erősödés várható, vagy minimum stabilizálódás várható a forint árfolyamban, illetve a kötvényhozamok azok, én azt gondolom, hogy különösen a közép és hosszú távú kötvényhozamok akár egy jelentős csökkenést is elkönyvelhetnek majd.
Számítasz egyébként inflációs tetőzésre a következő hónapokban? Ez ugye elhangzott például az MNB részéről is, hogy itt a harmadik negyed év az talán meghozhatja a fordulópontot.
Nemzetközi szinten mindenképpen, tehát ott azért azt lehet látni a különböző egyrészt várakozás mutatókban, tehát a consumer sentiment, a fogyasztói várakozásokban is, illetve a hard számokban is, tehát az effektíve fogyasztói költésekben is, hogy egy jelentős lassulás tapasztalható már világszerte. Magyarországon az komplikálja a képet, hogy a gyengülő deviza az egy gyengülő fogyasztás mellett is átgyűrűzhet, vagy tovább gyűrűzhet a fogyasztói árakban. Tehát itt szerintem nehezebb megjósolni egy közel jövőbeli tetőzést, mint a nyugati, vagy nyugat-európai, vagy amerikai piacokon. Itt megint csak azt mondhatnám, hogy nagyon-nagyon sokat segítene egy EU-val való megállapodás.
Figyeljük a jövőben is majd a befektetési alapok teljesítményét, és természetesen a makrogazdasági kilátásokkal is folyamatosan foglalkozunk. Köszönjük szépen a hallgatóknak a figyelmet. Kérjük, ne felejtsék, hogy a műsorban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Szép hétvégét kívánunk!
Ez volt a Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek a Budapesti Értéktőzsde szakmai együttműködésével. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.